Ami segítségünk, adventi imádságos készülésünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi Urunktól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádságra csendesedjünk el. Nunk úgy szeretnénk most imádságban folytatni ezt az éneket, ezt a néhány utolsó gondolatot, amit most eléd hoztunk. Te legyél az, aki kiveszel mindent, minden kétséget, minden akadályt a szívünkből, és te legyél az, aki ott engedelmességet teremtesz a te szavadnak. Te legyél az, aki felvirasztod ránk a világosságnak napját. Advent heteiben, amikor várjuk, hogy a világosság közelítsen, amikor készülünk arra, hogy átjárjon, körbe ragyogjon, megelevenítsen, és valós találkozásunk lehessen az eljövendő Úrral, munkat, hogy ne elégedjünk meg kevesebbel. Aztán a mai estén is könyörgünk szent lelkedért és élő ígédért. Igazgassa, egyengesse az utat a mi szívünkhöz. Tegye készé az emberi szót arra, hogy átadja azt, ami isteni üzenet, és tegye készé az emberi világi gondokkal tele szívünket arra, hogy engedelmes tudjon lenni annak. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és add, hogy a mi adventi készülődésünk találkozással teljesedhessen be. Ezen a mai estén is. Kérünk Jézus Krisztusért, hallgass meg imádságunkat. Amen. Szeretett testvéreim, egy nem túl gyakran elhangzó, nagyon komoly adventi figyelmeztetéssel bennünket megszólító igét hoztam ezen a mai estén Máté evangéliumából. Máté evangéliuma 13. fejezetéből szeretném olvasni az igét és arról bizonyságot tenni. A 13. fejezet 47. versével kezdődően az 51. versig terjedő szakaszból. Hát Máté 13. 47. versétől kezdődően így szól hozzánk Istenünk szent ígéje. Jézus Krisztus mondja: hasonló a mennyeknek országa a tengerbe kivetett kerítőhálóhoz is, amely mindenféle halfajtát összegyűjt. Amikor megtelik, kivonják a partra, és leülve a jókat edényekbe gyűjtik, a hitványokat pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Eljönnek az angyalok, és kiválogatják a gonoszokat az igazak közül. És a tüzes kemencébe dobják őket, és ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Megértettétek mindezt? Kérdezte tőlük Jézus. Azok ezt felelték? Igen. Szeretett testvéreim, bármennyire is próbálná belénk súlykolni a mai vásárlói társadalmat megcélzó, és már az advent szót, meg az adventet is felhasználó kereskedelmi láz, azt, hogy mi karácsonyra készüljünk az adventtel. Nekünk keresztény embereknek tudnunk kell, hogy nekünk advent idején nem a karácsonyra kell készülnünk. Az első advent idején kellett a karácsonyra készülni. Az első advent idején, amit meghirdettek már a próféták jó előre, az első advent idején, amit olyan dicsőségesen közölt az angyali kar, már egészen a küszöbön ott a pásztorokkal, az első advent idején, amit jelzett a csillag, az első advent idején, amikor ugyancsak ezek közül az angyalok közül nem ilyen nagy dicső és ragyogással és nagy harsogással, csak néhányan megjelentek azoknál bizonyos, de nagyon fontos személyeknél, Józsefnél és Máriánál, és tájékoztatták őket, hogy mindaz, amit Isten ígért, beteljesül. Az első adventre vonatkozó ígék és ígéretek beteljesedtek. Mi most a második advent idejét éljük. És minden adventi készülődésünk arra kell, hogy mutasson, hogy mi várjuk azt a Krisztust, aki eljön. Nem, már nem karácsonyi gyermekként. Már nem pásztor idill kíséretében, már nem egy kedves kis betlehemi jászolbölcsőben, nem ennyire szerényen és csöndesen, és nem ilyen szolgai formát fölvéve, hanem úgy jön el, hogy előtte akkor majd minden térd meghajlik. úgy jön el, ezt szoktuk mondani a hitvallásban is, eljön ítélni eleveneket és holtakat. A mi adventi várakozásunk erre kell, hogy mutasson. A mi adventi várakozásunk nem érheti be karácsony hangulatát felidézve, így esténként és arra rácsodálkozva, és nem érheti be annyival, hogy végre itt van a karácsony, és akkor rendben vagyunk. A mi adventi várakozásunk sokkal messzebb kell, hogy nézzen, mert nem is biztos, hogy sokkal messzebb. Mert sem a napot, sem az órát nem tudjuk. A mi adventi várakozásunk egy sokkal magasztosabb cél felé kell, hogy nézzen, a visszatérő Krisztusra kell, hogy nézzen. És minden időnket így kell, hogy töltsük és éljük, hogy erre készülünk. És erre próbálunk valóban készen is lenni. A kerítőháló példázata, amikor Jézus ezt elmondta, éppen ezzel a céllal hangzott el. A tanítványok nagyon sok mindent szeretnének megtudni, hogy milyen is lesz Isten országa. És hangzik itt ebben a 13. fejezetben több példázat is, több hasonlat is. Hasonlatos a mennyek országa. Igaz, hogy szántóföldhöz, búzához és konkolhoz, magvetőhöz, ismerjük ezeknek a nagyobb részét, és egész sokat. A magvető történetéről ki tudja, hányszor hallottunk már, fogok arra utalni is. Vagy ismerjük még talán a búza és konkoly történetét. És éppen ezzel a búzával és konkolyjal szokták ezt a kerítőhálót is. Egészen olvastam egy ilyen meghatározás is egy nagy egykori debreceni újszövetséges professzortól, hogy ez az iker története a búza és konkoly példázatának. Nem akarom fölülírni, vagy nem akarom, leértékelni ennek a debreceni professzornak a látását és a gondolatát. Én Isten ígéből egy kicsit más képet kaptam erről a példázatról. És nagyon elgondolkodott most az adventi készülésem, és ezért is hoztam el ezt erre a mai estére. Ugye úgy szokták emlegetni a búza és konkoly történetét, példázatát, hogy igen, ebben a világban így élünk. Együtt növünk fel a gonoszok és az igazak. És bizony abban a példában azt olvassuk, hogy Isten nem hagyja, hogy időnek előtte bármelyik is kigyomlálódjon, mert mi lesz, hogyha kirántja a másikat is, vagy maga együtt elpusztul. Nem. Majd a végén. És egészen világos, látjuk és tapasztaljuk ebben a világban, így élünk. Vannak, akik keresik Istent, vannak, akik igyekeznek neki megfelelő módon élni, vannak, akik felismerték a Jézus Krisztust és követik, és vannak, akik ezzel a szöges, teljesen szöges ellentétben élik az életüket, és tegyük hozzá, azt is boldogulnak is. A konkoly is nő, nem is akármilyen tempóban. Talán néha-néha szemmel láthatólag még jobban, mint a búza. Vagy könnyedebben, mint a búza. Itt van, és tegyük mellé ezen a mai estén emellé a kerítőhálóról szóló példázat. Mi is ez a kerítőháló? Én Tisza mellett nőttem fel, bár ott ezt az eszközt nem igen használták, de az igyekeztem utána nézni, hogy mégis milyen lett az eszköz. Ez egy olyasmi háló, ami 80 métertől akár 4-600 méter hosszú eszköz is lehetett, és valóban ezt arra használták, hogy kivetve a vízbe, egy kicsit húzva egy ívet, kiúzták a partra. Általában a partról intézték az ezzel való halászatot, de meg tudták oldani más módon is, csónakból is, de általában nem túl mély vízben, hogy elérje az alját, a teteje pedig fönt legyen, alkalmazták, és így többet magával, ezzel egy ember nem igen tudott mit kezdeni, de nagyobb fogás reményében használták ezt. Ez a kerítő háló ebben a példázatban egészen világosan arra mutat, ami adventnél is nagyon világosan kirajzolódik az ígéből, hogy milyen házak lehetünk Istennek, hogy ő kiveti a hálót ma is ebben a világban. Isten tette meg az első lépéseket, és ma is mindig így van, minden embernél így van, az első mozdulatot Isten teszi meg. Nem én kezdem el keresni. Ő hinti el már a szívemben a vágyat, és ő utána, ő iránta. Ő teszi meg az első lépést. Advent is ugye azt jelenti, szerintem már nagyon jól tudjuk, hogy nem várakozás, hanem eljövetel. Az ő eljövetel, az ő mozgása, elindult valami onnan fentről, és keresi az ember. És van mire várnom, így most már. Én tulajdonképpen csak egy reakciót adok már erre. Ő jön. Isten igenis kiveti ezt a hálót ebben a világban, és kegyelmesen munkálkodik, és keres bennünket. Ugye ismerős az is, amikor az első tanítványokat megszólítja Jézus, emberek halászaivá teszlek benneteket. A lélek mentés, itt ez a halászat, ez a háló nem az életből a halálra menti ki, hanem éppen ellenkezőleg. A halálból az élete gyűjti össze magának, keresi azokat, akiket meg akar menteni, meg akar tartani. Most itt van ez a kerítő háló, mi lesz vele? Mit is akar mutatni? Isten országa világos ebben a mai világban is a gonoszság között létezik. A háló példázata azonban hasonlóság ellenére másról szól, mint a búza és konkoly példázata. Nem arra figyelmeztet, hogy Isten országa még a gonoszság közepette is létezik, hanem arra, hogy bizony Isten országa magával sodor olyanokat is, akik belekerülnek a hálóba. Nagyon-nagyon fontos üzenet ennek a történetnek, hogy a végén mégis kikerülnek abból. És nem a jókat, és a jókait gyűjtetik össze, és nem számít, ha benne van mindenki hálóban, itt van, hanem azt olvastuk róla, hogy kidobják őket. Ott, majd csak a végén. Ez jelentős különbség. Hát tudjátok, úgy van ez, hogy Isten országa erő, ami hat az emberekre. Isten országa azért ebben a mai világban egy olyan hely, ahová a jóérzésű ember azért szívesen jön. Mert ma hiába keres bárhol valaki önokat, akik nem fogják hátba támadni, nem igen talál semmilyen közösségben olyat. Semmilyen világi közösségben, bocsánat, így mondom. Hiába keres önokat, akik megbocsátanak a másiknak, meg tudnak bocsánatot is kérni, világi közösségben nem talál ilyet. Hiába keres olyanokat, akik szeretik egymást, világi közösségben valamilyen érdek mindig ott van a háttérben, és valamilyen érdek ott mozog. Hol talál ilyeneket? Isten országának népe között. És bizony a jóérzésű ember vágyakozik erre. Jó olyan emberek között lenni, akik szeretik egymást. Jó olyan közösségbe eljárni, ahol ember számba veszik a másikat. Viszont, ha csak a sodrásba kerül bele, a szíve viszont az egésztől távol marad, és erre figyelmeztet éppen ez a történet, ez a példázat, akkor óriási tragédia van kibontakozóban. El lehet lenni a templom falain belül is úgy, hogy azt hiszem, hogy minden rendben, hát itt vagyok benne, hogy köztük vagyok, fizetem a fennadójárulékot, eljárok, készülök velük, itt vagyok, olyan jó, meg hát azért így adventi estéken is azért milyen jó meghallgatni, meg így készülni, meg ebben úgy elgondolkodni, egy kicsit elcsendesedve indulni a karácsony felé, de ha a szívem nincs itt, akkor fogok úgy járni, mint itt, ennél a kerítőhálónál azok a linnom halak, amiket a kiválogatásnál kidobnak. Megdöbbentő is, igazából egy picit úgy meg is borzongató ez a példázat. És nagyon komoly figyelmeztetéssel szeretne ma itt ebben az adventi készülésünkben mellénk állni és bátorítani és bíztatni, hogy csak nehogy ez legyen az életünk. Isten országának uralma, Krisztus szeretete, az ő kegyelme sokat magával sodor. Vonzó közösség, ha azt jól éli meg a gyülekezet, persze. Vonzó az a közösség. És jó eső érzés közéjük menni. Jó eső érzés vasárnap délután egy picit úgy megpihenni. Jaj, de jó. Még az is az, hogy a prédikációban volt néhány nagyon fontos gondolat, hát ez igen, ez olyan jó, ez olyan építő jellegű. De jó volt meghallgatni azt a verset. De elgondolkodtatott. De ha megmaradok itt, és az egész a szívemen kívül marad, akkor fogjuk látni, a végén fogom is majd egy picit jobban emlegetni újra Nikodémust. Úgy járom, hogy Nikodémus. Nikodémus nagyon okos volt, nagyon sok mindent tudott. És kérdezett is, nagyon fontos dolgokat akart tudni Jézustól. És Jézus válasza, mi volt a nagy okoskodása és a nagyon fontos párbeszéd végén? Azt mondja neki, hogy nem messze vagy Isten országától. Ó, hát az egy nagyon jó hely. Isten országához közel lenni, csak egy baj van vele. Nem vagy bent Isten országában. És ha nem messze, az azt jelenti, hogy még kívül vagy rajta. Jó dolgok közelében is lenni, de nem ér semmit abból a tekintetből, hogy nem vagy bent Isten országában. Jó dolog néhány dolgokra lábólintani, amit egy prédikációban megértek. Egy-egy ige vers, ami, hát igen, ez úgy értem, és ez fontos lenne. De jó lenne, hogyha ez megvalósulna a világban. De jó lenne, hogyha ezt életném a családi körömben. Mondom is talán magamban, hatásuk alá tudunk kerülni, de nem születnek újjá. És itt van a végzetes probléma. Már a magvető példázatában, nem tudom, hogy erre is fogok utalni, abban is ott van, hogy van olyan mag, van olyan ige mag, ami látszólag Nagyon jó helyre került, mert hamar kicsirezik, és kinő. Igen, de kiderült, hogy alul szikla van. Igen, de kiderült, hogy jönnek a madarak. A gond. És az aggodalom. És kicsipegetik. Igen, ám, de gond van, mert felnő vele a gaz is, és elnyomja. Hatása alá került, jó volt, egy ideig való hitet, vagy valami ilyesmit meg is indított, de ettől még nem léptem át azt a határkövet, amit így mond Nikodémusnak Jézus, szükség nektek újonnan születnetek. Nem lehetőség, nem ajánlatos, hanem szükség nektek újonnan születni. Sokan kerülünk a vozzás körébe, sokan ízlelik meg az eljönő világ erőit, jaj, de jó lenne, hát ki az, aki azt mondja, nem szeretne a mennyországba kerülni? Nehogy nem. De vajon az életemet átformáló krisztusi megváltás ott lesz-e? A szívem nem az Úré. És ha a szívem nem az Úré, és nem adom át neki az életemet, akkor bizony úgy járok, mint ennek a példának a végén azok a kidobált halak. Jézus példázata összefüggésbe hozható a zsidó levél 6. fejezetével is. Ott ugyanis arról olvasunk, hogy lehetetlen, hogy akik egyszer megvilágosodtak, megizlelték a mennyi ajándékokat, részesei lettek a Szentléleknek, megizlelték az eljönő világ erőit, de elestek, azok ismét megújjanak és megtérjenek. Jó dolog a többi hívővel együtt, a Szentlélek közelében időzni. Jó dolog hallgatni az ige hirdetést. Jó dolog meglátni másban Isten igének elvégzett munkáját. De jó rácsodálkozni, hogy megváltozott. Hogy újjá tudott lenni. Hogy le tudta tenni a bűneit. Mennyire megújult a házasságuk. Mennyire megújult az egész élete. Mennyire más se lett, de ő erre rácsodálkozni. Még jó, azt meg is hallgatni. De jó volt meghallgatni a bizonságtételét. De velem mi van? De az én szívemmel mi van? Vigyázzunk, mert az ilyen módon eltöltött idő, még a hívők között teszem is, még tragikusan passzívvá tud tenni, és szinte minden lepereg rólunk. Ebben a példázatban Jézus olyanokról beszél, és akkor azt fogalmazzuk meg ilyen konkrétan is, olyanokról beszél, akik egyenesen hívő közösségekből, gyülekezetekből jutnak a kározatra, az ítéletre. Mert az ő szívük az egésztől távol maradt. Mert az életükben nem vált újra, az ő életüket nem teremtette újjá Krisztus. Neki nem lett megváltójuk. Nem fogadták be az életükbe. És hiába töltettek el olyat, ott akárhány élet, vagy évtizedet abban a gyülekezetben. Ha a szívük, azt mondja az ige, adjad fiam, de szívedet nékem. Illusztráció gyanánt, én a versekben közel is vagyok olyan járatos, mint kedves testvérem. Én egy leszem nagyon sokak által ismert történetből hoztam egy részt, ami pontosan ezt írja le. Bunyan Zarándok útja című regénye. Pontosan egy ilyen helyzettel találta magát szembe egy bizonyos szituációban. Én, hogyha és jönnek úgyis ezek az adventi előkészítő esték nélküli, most már azt mondják lassan hideg téli esték, ajánlom ezt szíves figyelni mindenkinek, hogy jó ezt tudja elolvasni, akár újraolvasni, ki tudja hanyatszor is elővenni, és megnézni azokat az élettípusokat, személyiségtípusokat, ami ebben a könyvben ott van. Szóval a Zarándok útja első a keresztényről szóló részében egy nagyon érdekes képpel fejeződik be az egész történet. Alapjában véve két olyan főszereplő, akinek az egész útját végigkísérjük, egyiket úgy hívják, hogy keresztjén, a másikat pedig, hogy reményteljes. Keresztjén és reményteljes átkelnek a nagy folyamon, és bebocsátatást nyernek a mennyei városba. És akkor az író álmában egy korábbi utitársukat látja meg, és veszi észre. Tudatlant. Tudatlan szintén a mennyei város kapujhoz érkezik. És itt már idézem pontosan, és olvasnám azt, ami itt a könyvben is benne van. Ez az ember csak hamar átkelt a vízen. És neki korán sem kellett annyi akadályon megküzdenie, mint a másik két embernek, Keresztinek és Reményteljesnek. Úgy történt a dolog ugyanis, hogy egy hiú Reménység nevű révész akadt tudatlan útjába. Ez a csónakján átsegítette őt a másik partra. Itt azután, mint a többiek, igyekezett ő is felfelé a dombon, hogy a kapuhoz jusson. De egyedül jött, és nem találkozott senkivel, aki csak egy kicsit is bátoríthatta volna. Elérve a kaput, elolvasta a felírást, és zörgetni kezdett abban bízva, hogy nyomban bebocsátatást nyer a mennyek országába. De ehelyett a kapu felett kitekintő férfiak azt kérdezték tőle: honnan jössz és mit kívánsz? Így válaszolt: én a király jelenlétében ettem és ittam, és ő a mi utcáinkon tanított. Azután a férfiak az útlevelét kérték tőle, hogy bemenjenek és megmutathassák a királynak, de ő hiába keresgélt tétován a kebelében. Nem volt ott semmi. Hát nincs meg? Kérdezték. És ő már egy szót sem tudott felelni. Ekkor a király nem akart kijönni, hogy lássa őt, hanem megparancsolta a két fényes ruhájú férfinak, akik Keresztyént és Reményteljest a városba kísérték, hogy menjenek ki, ragadják meg a tudatlant, és kezét lábát összekötözve vessék ki. Ezek úgy is cselekedtek. Felemelvén őt, elvitték ahhoz a kapuhoz, amelyet a domb oldalán láttam, és azután ott kidobták. Ekkor vettem észre, hogy nem csak a romlás városától, hanem a menny kapuitól is vezet út a pokolba. Ekkor felébredtem, és íme még csak álom volt az egész. Bunyan utolsó előtti mondatát nehéz úgy végig gondolni, végigolvasni, hogy az embernek egy gombóc ne keretkezne itt a torkában, vagy egy kicsit ne kezdjene úgy beleborzongani. Ez a kép költői képzelet része. De a tartalom ugyanaz, mint ebben a jézusi példázatban. Súlyos igazságról szól. Isten országának titka, hogy nem mindenki megy be oda, aki azt mondja: Uram, Uram. Lesznek hitványhalak is a hálóban. Az ige mondja. Akiket kidobnak. Akik nem születtek újonnan, nem mehetnek be Isten országába. Még akkor sem, hogy olyan vallásos ember, mint Nikodémus. Nikodémus nagyon komoly vallásos és nagy vallásos ember volt, és nagyon sok mindent tudott, ismert az ígéből, a Bibliából. Tudta, csak hogy a szívében nem volt ott semmi ebből. Szeretett testvéreim, én ezen a mai estén az a nagy kérésem, és tanácsom Isten ígé alapján, vegyük nagyon komolyan ezt a példázatot. Az életben ugyanis ennél fontosabb kérdés nincs. És az adventi várakozásunk sem lehet teljes és hiteles, hogy ezt a kérdést nem tesszük föl magunknak. Vajon velem mi van? Itt vagyok. Jaj, de jó, benne vagyok a hálóban. Szuper, nagyszerű, nagyon jó. Eljárok estéről estére, rendszeresen gyülekezetben, olvasok ígét. És a szívem? A szívem az övé már. Tudtam már mondani: Uram, semmi hivatkozásni alapom nincs. Csak egy jó nagy bűnös szívem. De te pontosan ezeket keresed. Pontosan az ilyeneket hívod. Itt vagyok, Uram. Könyörülj meg rajtam. Bocsásd meg, mind a szívemből megbántam mindazt, amit ellened meg a többiek, annyi-annyi ember ellen vétettem. Itt van. Hadd legyen a tiéd. Tisztítsd meg. És gyere és lakj abban te, hogyha már ilyen tiszta lett. Gyere, és hadd maradjak ott, nagyon jó helyen vagyok abban a hálóban. De majd a végén is, amikor ott kint lesz a parton, amikor kivonod az egészet a partra, akkor se kelljen csalatkoznom. Ne legyen hiú a reménységem, ne legyen hiú a várakozásom, és hiába való, hanem reményteljes, élő reménységgel teli. Azért, hogy amikor ellapozzuk az ígét, most nyissunk ki kicsit másutt, kicsit hátrébb, második korintusi levélben. Második korintusi levél 13. fejezet 5. versében azt tényleg elgondolkoztasson, és válaszra késztessen. A 2. Korintus 13.5-ben ezt olvassuk. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg, hogy nem ismeritek föl magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van. Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok. És 6. vers eleje, de remélem, hogy felismeritek, hogy mi viszont kipróbáltak vagyunk. És ezt most nem kérkedésből mondom, hanem úgy, mint akinek van saját élő és igaz reménység ebben a tekintetben. Hanem úgy, mint aki szeretné, hogyha így és igazán, és tényleg valós dolgokat várnánk és remélnénk, és tapasztalnánk meg majd együtt ott, amikor majd reménység szerint mindannyian benne leszünk ott abban a hálóban, és ott leszünk majd a parton, és kiválogatnak bennünket majd Isten angyalai. És bevisznek az Atya örömébe, az Atya örökébe, az ő mennyegzőjére. Szeretett testvéreink, legyen adventi várakozásunk, de nem csak ennek a néhány hétnek, hanem az az örök advent, amiben érünk a Krisztus visszajöveteléig, meg az időnek a feladata, hogy ebben a nagyon fontos kérdésben bizonyosságra jussunk. És legyen most is imádságunk kérése és vágya. Vigyük ezt a mi Urunk elé szívünk kéréseként imádságban. Amen. Megváltó Istenünk, úgy szeretnénk majd a záró énekként választott éneket is énekelni, az igaz és valós ránk még megállva a nagy tusát. Tényleg, Urunk, látjuk, hogy a Te országod keres bennünket, utánunk jön. Köszönjük, hogy ki van vetve a háló, és mozdott ezen a mai estén is, sodort magával. De kérünk, Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy akarjuk magunkat megvizsgálni, hogy nem én csak valóban a sodrás az, ami itt tart. Urunk, készíts bennünket igaz önvizsgálatra. Tegyük föl magunknak a korintusi levél kérdéseit is, és ebben a példában, amit Jézus ezen a mai estén mindannyiunk szívére helyezett, vizsgáljuk meg a saját életünket. Keressük azt, hogy hol és ki is vagyunk. És Urunk, hogyha mi nem vagyunk a Tiéd, akkor nyugtalanítson bennünket az, hogy keressük a Te országodat. Kérjük a Te kegyelmedet. Ragyoghasson felettünk a Krisztus, és fogadjuk el azt a felé nyújtott kezet, amivel Te ma is közelítesz és keresel bennünket, és ma is utána jössz a legmélyebben lévő bűnösnek is, és életre mentett ki a halálból. Köszönjük, Urunk, hogy ezen a mai estén ez a kivetett háló bennünket is keres és összegyűjt. Hisszük, hogy ezen a mai estén mindenképpen közelebb vont hozzád, de ott, Urunk, hogy ne éljük be ennyivel, nem messze vagyunk tőled, hanem fogadd el bűnbánattartásunkat, fogadd el és hallgass meg kérésünket, amivel az életünkbe hívunk. Fogadd el, Urunk, nyomorult bűnös életünket, te tisztává, a tiédé és szenté, mindörökre, Urunk, mindörökre, majd ott a hálóból kivéve és kiválogatva is, hadd hallassuk majd az üdvösségre hívó ígét, menj be a Te Atyádnak örökébe. Könyörülj meg, Urunk, hogy ez mindannyiunk részévé lehessen. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusért most is meghallottad imádságunkat. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevet. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség Zsoltáros szava így bátorítson bennünket, és kísérjen el, teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében. Atyának kegyelme, szeretete és gondoskodó jelenléte kísérjen bennünket életünk minden idején. Ámen. Thank you.